Szia Gergő, hogy vagy?
Szia Tündi, köszönöm szépen. Jó, egy kicsit éhes vagyok, azt kell, hogy mondjam, és nem segít, hogy itt zabálsz előttem.
Hát jó, csak egy kicsikét föltornázom a vércukorszintemet éppen. Csoki.
Ja, hát majd, ha a hallgatók hallják, hogy korog a gyomrom, szíves elnézésüket kérem, a Tündi hibája.
Fogjál rám mindent, és nem én teltek róla, hogy nem ettél valamit éppen mielőtt ezt elkezdtük volna fölvenni.
Hát, ne is menjünk ebbe bele.
Néha elgondolkodom, hogy miért állok veled szóba egyáltalán.
Hát ezen én is.
Na de hát rád nézek, Gergő, és kicsikét olyan fáradtnak tűnsz. Az előbb itt ásítottál nekem egy nagyot a kamera előtt.
Jó, de hát ez valószínű csak azért, mert ilyen jellegű dolgokat olvasok meg, mert évek óta fáradt vagyok.
Milyen jellegű dolgokat olvasol?
Hát az ásításról olvastam most eléggé sokat, és ez azért történt így, mert hogy egy hallgatón kérésére, pont hogy ezt a témát hozzuk el most ebben a részben, és nagyon különleges élmény volt az, hogy miközben kerestem a megfelelő szakirodalmakat és a legújabb kutatásokat ezzel kapcsolatban, konkrétan végig ásítottam az egész folyamatot. Ja, végére már eléggé idegesítő is volt, úgyhogy ha közben itt ásítozunk, illetve ha közben a hallgatók miközben hallják azt a szót, hogy ásít, ásítás és a hasonló kombinációkat, ha ti is elkezdtek ásítani, hát ne haragudjatok, de a téma mégis csak nagyon érdekes. Ugyanis az ásítás az egy olyas valami, olyan fajta dolog, amit mindannyian minden nap csinálunk gyakorlatilag, és mégis egy olyan viselkedés, amelyet már állatoknál is gyakran megfigyelhettünk, könnyű azonosítani, mivel a legtöbb emlősnél és madárnál alapvetően ugyanúgy néz ki, és az emberek már az anyamében elkezdenek ásítani, mielőtt az első lélegzetüket vennék, és egész életükben folytatják ezt a folyamatot, viszont nem igazán tudjuk, vagy hát egészen nem sokkal ezelőttig, nem igazán tudtuk, hogy miért is történik ténylegesen az ásítás.
Igen, és azért érdekes, mert ugye mindannyian ásítunk folyamatosan, főleg ugye, amikor este felé kezdünk elfáradni, de vannak ilyen közösségi, szociális jelenségek, amiket anélkül, hogy belefolynánk ennek az olvasásába, vagy egyáltalán kutatásába is, mi is észrevehettünk, hogy az ásítás az konkrétan fertőző, idézőjelben mondjuk úgy. Tehát gyakran van az, hogy ha látjuk, hogy valaki más ásít, erre azt érezzük, hogy minket is elkap az ásítás. És még, sőt, akkor is, hogyha csak olvasunk az ásításról, tehát tényleg most lehet, hogy sokat fogunk ásítozni ez alatt a rész alatt, mert ez valahogy ragályos, valahogy egyik emberről a másikra átterjed, pedig ugye nincsen hirtelen semmifajta fiziológiai, vagy valami fizikai oka, hogy miért lenne az, miért kéne az, hogy valaki ásít, és hirtelen a másikat is elkapja egy ásítás. Viszont tudjuk ennek ellenére, hogy nem csak az van, hogy akkor ásítunk, ha valaki más is ásít, hanem akkor is történik ilyesmi, amikor egyedül vagyunk, illetve hogyha ha közösségről van szó és a ragályos ásításról beszélünk, akkor is valakinek el kell kezdenie a sort, hogy aztán mások ugye átveszik. Tehát ez alapján már megkülönböztetünk különböző fajta ásításokat, tehát például ez a fajta, ami anélkül történik, hogy látnánk mást ásítani, vagy bármifajta ingert kapnánk, ezt hívjuk spontán ásításnak. Ez a spontán ásítás, ez gyakran éjszaka történik, amikor álmosak vagyunk, ugye, ahogy már említettük, illetve reggel ébredéskor, és széles körben elismert tény, hogy hajlamosak vagyunk ásítani, amikor unatkozunk, és ezért a világ különböző kultúráiban meglehetősen elterjedt az a nézet, hogy az ásítás az álmosság és az érdektelenség jeleként szolgál. Viszont az ásítás akkor is előfordul, amikor az emberek és az állatok éberek, nem csak akkor, amikor ugye fáradtak vagyunk, vagy unatkozunk, ezért ez egy sokkal bonyolultabb jelenség, mint gondolnánk. És ugye annak ellenére, hogy sok népszerű történet kering az ásítás céljáról, a tudósok csak nemrég fedezték fel a valódi funkcióját. ennek a jelenségnek.
Így van. Tehát ugye, és ennek mi is az oka? Hát az, hogy amikor azon gondolkozunk, hogy miért ásítunk, ugye az emberek többsége az nyilván a légzőszervi, vagyis a légzési aspektusra figyelnek fel. Hát légzés közben ugye belégzünk, hogy növeljük az oxigénkészletünket, és kilégzésként megszabadulunk a felesleges széndioxidtól, ami ugye felhalmozódott. Na hát az ásítást kísérő mély lélegzetvétel, tehát sokakat arra a következtetése juttathat, vagy juttathatott, hogy ennek a célja az oxigénszint növelése. Bár ez a magyarázat észszerűnek tűnik, egy körülbelül 30 évvel ezelőtti kutatás határozottan elvetette ezt az elképzelést, ugyanis annak egyértelmű tesztelésére, hogy az ásítást az alacsony oxigénszint okozza-e, Dr. Robert Provine és társai olyan kísérletet terveztek, amelyben megváltoztatták a résztvevők által a laboratóriumban belélegzett levegő tartalmát, majd megfigyelték, hogy a levegő milyen hatással van az ásításra. Na és akkor ugye a kutatók külön feltételeket állítottak fel, ahol a résztvevők vagy extra oxigént, vagy extra széndioxidot tartalmazó levegőt lélegeztek be, és ezek a kísérletek azt mutatták, hogy sem a tiszta oxigén belégzése, sem a megnövelt széndioxid szintje nem változtatta meg az emberek ásításának mértékét. Más szóval tehát a vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy az ásítás nem befolyásolja a levegőben lévő oxigén mennyisége, és ez alapján az ásítást és a légzést külön mechanizmusok irányíthatják. Aztán újabb kutatások azt kezdték vizsgálni, hogy ugye milyen más folyamatok történnek, milyen más folyamatok lépnek életbe, amikor ásítunk, ilyen például az állkapocs erőteljes nyújtása, amely az ásítást ugye meghatározza, és a levegő mély belégzésével együtt hogyan okozhat változást az ásító ember vagy állat mentális állapotában, például akár az álmosság érzéséből, az éberség érzésébe való átmenetet, vagy hasonlókat. Tehát emlékszem, amikor azt hiszem általános iskola talán második vagy harmadik osztályában olvasási, ugye írott szövegértési feladatunk volt, és ott pont az egyik szöveg az ásításról szólt, és akkor még úgy írták ezt le, hogy igazából funkciója nincs igazán, ez egy ilyen görcsös lélegzetvétel. és ugye ezt aztán később megcáfolták, ugyanis számos állatokon végzett vizsgálat kimutatta, hogy az ásítás általában akkor fordul elő, amikor az egyedek szoronganak valamilyen várható esemény miatt, vagy közvetlenül a stresszes időszakok után. Ezek a körülmények gyakran a mozgás és az agyi aktivitás növekedéséhez vezetnek, ezért a közhiedelemmel ellentétben, miszerint az ásítás az álmosság és az unalom jele, a tudományos közösségben egyre szélesebb körben elfogadottá vált az, hogy az ásítás valamilyen módon aktívabb viselkedésre ösztönzi az állatokat, és változásokat okoz az aktivitási mintáikban. Na de hogyan érheti el az ásítás ezeket az eredményeket?
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és ugye rögtön akkor felveti a lehetőségét, hogy jó, akkor, hogyha valaki ásít, miközben ugye, nem tudom, beszélgetünk, és ugye azt gondolhatjuk, hogy hú, akkor nem is érdekli őket, hogy mit mondunk. Igazából lehet, hogy pont az éberségüknek a fokozására irányul ez, vagy azt segíti, tehát pont, hogy figyelni akar. Ez engem egy érdekesen elgondolkodtat, illetve még röviden az oxigén hiány kérdéséhez jutott eszembe egy apró kitekintés, mert volt egy nagyon érdekes ilyen dokumentum film jellegű, ilyen kicsikét ilyen reality, valóságshow, de a tudományos fajtából a BBC-n néhány évvel ezelőtt, amit néztem, ahol jelölteket asztronauta képzésre vittek, és a kérdés az volt, hogy ki nyeri meg ezt a versenyt, aminek a nyereménye az, hogy egy híres asztronautától, Chris Hadfield parancsnoktól kapnak ajánló levelet, illetve nagyobb eséllyel indulhatnak majd neki, hogyha az ESA-nál például lesz asztronauta válogatás, ami volt is egyébként tavaly, tehát esélyes, hogy ezek közül akik ebben a valóságshowban szerepeltek, ők meg is pályázták az Európai űrügynökségnek a asztronauta válogatását. Szóval ott volt ilyen kérdés oxigén szinttel kapcsolatban, mert egy asztronautának azt föl kell ismernie, hogy ha netán bármifajta probléma lenne a szkafanderjével, és mondjuk oxigént vesztene. És kitették őket egy ilyen tesztnek, hogy ezt megtapasztalják, hogy egy egyszerű matematikai feladatot végeztek el, ilyen monoton, könnyű számolós feladatot relatíve, miközben csökkent folyamatosan az oxigén szint, amit adtak nekik egy maszkon keresztül, de nem tudták, hogy mikor kezdték el csökkenteni az oxigén szintet, és nem kezdtek el ásítozni, hanem pont azt kellett megfigyelniük magukon a versenyzőknek, hogy mikor befolyásolja a mentális, tehát ugye a gondolkodó funkcióikat az oxigén hiány. Tehát ez is egy érdekes, ezzel az elmélettel ugye egyetértő, hogy nem okozott ásítást náluk az oxigén szintnek a csökkenése, hanem helyette a kognitív funkcióik csökkentek, és volt olyan résztvevős, aki nem vette észre, és már majdhogy nem veszélyes szint alá csökkent az oxigén mennyisége, amikor szóltak neki, hogy vége a tesztnek, mert nem vette észre, amit kellett volna.
Hát igen, tehát ebből is látszik, hogy tényleg nem az oxigén szint az, ami befolyásolja az ásítást, hiszen akkor ezek az asztronauta jelöltek, kellett volna, hogy elkezdjenek ugye ásítozni.
Igen.
Na és akkor mégis mi lehet az oka az ásításnak?
Nemrégiben azt javasolták például, hogy az ásítás az lehet, hogy az agynak a hűtésének egy módja, hogy ugye azt segítené elő. Ez szerint a hipotézis szerint, amikor az agyat az ásítás hűti le, akkor ez az, ami aztán az aktivitási szintek változását okozza. Három dolog van, ami befolyásolhatja az agy hőmérsékletét. Az első az az, hogy milyen gyorsan áramlik a vér az agyba. A második az az, hogy az agyba áramló vérnek mekkora a hőmérséklete, és harmadik az pedig az az, hogy mennyi hőt termel maga az agy. Tehát gondolkodjunk el ennek kicsikét az analógiájára, egy meleg forró nyári napot képzeljünk el, és ugye mitől függ az, hogy mennyire melegszik fel a testünk? Ugye esetleg van kint szél, vagy például van egy ventilátor, ugye az számít, hogy milyen gyorsan fúj a szél, vagy milyen gyorsan forog a ventilátor, tehát milyen gyorsan löki felénk a levegőt. Ugye másodszorra számít az az, hogy annak a levegőnek, vagy szellőnek mekkora a hőmérséklete, mennyire meleg. Ugye például különbség van a forró, fölhevült levegő forgatása, illetve egy légkondíció által lehűtött levegő áramadatása között. És harmadik, ugye az is számít, hogy mennyi hőt termelünk mi magunk. Tehát másként fogjuk érezni magunkat, hogyha órákon keresztül feküdtünk a kánikulában az ágyon, vagy hogyha a legnagyobb melegben valami miatt úgy döntöttünk, hogy kimentünk futni, az ugye az is hőt termel, tehát másként fogjuk érezni. Ugye ez szerint az agyhűtés hipotézise szerint az ásítás maga, annak a fizikai aktusa, folyamata megváltoztatja az első kettő feltételt, amit mondtunk. Ugye az agyba áramló vér sebességét, illetve a vérnek a hőmérsékletét. Az állkapocs erőteljes kinyitása olyan nyomást fejti, ami a vért arra kényszeríti, hogy a fejtől távolodó ereken keresztül rohanjon, mint hogy a vizet préselnénk ki egy szivacsból, ami növeli a sebességet, amellyel a friss vér aztán az agyba áramlik. Ezen kívül az ásítás során mélyen belélegzett, hűvös levegő csökkenti az agyba áramló vér hőmérsékletét. Így együttesen az ásítás a melegebb vért kiszorítja a forró agyból, miközben hűvösebb vért hoz be a tüdő környékéről. Ez hasonló ahhoz, mint ami például egy autó hűtőjében történik, amely ugye folyadékot tartalmaz, keringeti a motorban, hogy megakadályozza a motornak a túlmelegedését. Ugye a hűtő az autó elején helyezkedik el, így az áthaladó külső levegő az vezetés közben lehűti azt. Ez a légáramlás lehűti a radiátorban lévő folyadékot, amely aztán a motorban keringve csökkenti a motor forró hőmérsékletét. A folyadék ezután pedig a forró motor által termelt hőt visszavezeti a hűtőbe, hogy ismét lehűljön.
Így van. És akkor ugye most menjünk egy kicsit a tudományos módszertan felé. Tehát minden hipotézis önmagában előrejelzéseket tesz, amelyeket aztán kísérlettel lehet tesztelni. Ha ezek a jóslatok igaznak bizonyulnak, akkor a hipotézis alátámasztottnak tekinthető, tehát bebizonyítjuk azt. Például, ha a gravitáció igaz, akkor azt jósolják, hogy a víz lefelé fog folyni, és hogyha mondjuk megcsúszol, akkor inkább lefelé esel, mint sem fölfelé. Hát ugye itt az agyhűtés hipotézise, és ennek két alapvető jóslata van. Először is az, hogyha az ásítás az agyhűtését szolgálja, akkor azt jósolják, hogy az ásítást az agyhőmérséklet emelkedése váltja ki, és ásítás után az agyhőmérséklet alacsonyabb lesz. Ezt a jóslatot laboratóriumban letesztelték patkányok agyhőmérsékletének változását figyelve, és a patkányok agyhőmérsékletének az ásítás előtt és után történő rögzítésével, illetve hőmérsékletek összehasonlításával a kutatók ki tudták mutatni, hogy 1. az agyhőmérséklet az ásítás előtt gyorsan emelkedik, majd 2. röviddel az ásítás után csökken. Tehát ez 2 nagyon fontos bizonyíték. Ezek az eredmények alátámasztották az agy lehűtési hipotézisét ugye az ásítással kapcsolatban, más szóval hasonlóan ahhoz, ahogyan a légkondicionáló termosztátja aktiválódik, amikor a szoba túl meleggé válik, az ásítás is akkor indul be, amikor az agy hőmérséklete megemelkedik, és egy olyan hűtőhatást eredményez, amely az agyat visszahozza a normális hőmérsékletre. Fontos viszont, hogy ez nem csak a patkányoknál történik, embereknél is kimutattak hasonló, bár ugye szájhőmérővel mért hőmérsékletváltozást, a túlzott ásítás időszakai előtt, illetve után. Úgy tűnik tehát, hogy az ásítás a legerősebben és következetesen az agy és a koponya hőmérsékletének változásával függ össze, és nem pedig a levegőben lévő oxigén mennyiségével, illetve azzal, hogy mennyire álmos egy ember.
Igen, igen, pontosan. Aztán az agyhűtés hipotézisének második alapvető előrejelzése az az, hogy az ásítást a környező levegő hőmérsékletének változásának kell befolyásolnia, amit környezeti hőmérsékletnek nevezünk főleg. Az ásításnak különösen akkor kell növekednie, amikor a környezeti hőmérséklet emelkedik. Tehát, hogyha egy forró nyári napon kint tartózkodunk a szabadban, a környezeti hőmérséklet emelkedésével a testhőmérsékletünk is emelkedik, ami viszont beindítja a szervezet hűtési mechanizmusait, például az izzadást. Az agy hűtési hipotézisének második előrejelzése szerint a környezeti hőmérséklet emelkedésével az ásításnak is emelkednie kell. A történet azonban valójában ennél bonyolultabb. Jól hangzik az, hogy egy forró napon beugorjunk a forró kádba, hogy lehűtsük magunkat? Hogyha azt mondanánk, hogy nem, akkor ugye megérthetjük, hogy miért tűnik rossz ötletnek az ásítás is, ha túl meleg van. Az ásítás valójában ugye ebben a helyzetben felmelegítheti az agyat, ha a környezeti levegő hőmérséklete melegebb, mint a véré. Ha tehát nagyon meleg van odakint, ritkábban kellene ásítoznunk, mivel más hűtési mechanizmusok, például ugye az izzadás, azok, amik beindulnak. Emellett az ásítás és más testhűtő mechanizmusok várhatóan sokkal ritkábban fordulnak elő hideg hőmérsékleten. Tehát, ahogyan ez megtörténik, van egy meglehetősen szűk hőmérsékleti tartomány, ahol az ásítás az hatékonyan hűti az agyat. Az ásításnak ezeket az előrejelzett mintázatait a meleg és hideg léghőmérsékleten már megfigyelték embereken, miközben a szabadban tartózkodtak olyan éghajlaton például, mint az arizonai sivatag, vagy Ausztria, vagy más ugye, hegyvidéki zord telek, valamint madaraknál, patkányoknál, laboratóriumi környezetben, ahol ugye a levegő hőmérséklete az jól szabályozható.
Igen, és ez még nem is minden. Mert hogy az agy lehűtési hipotézise azt is megmagyarázza, hogy miért történik az ásítás számos más, kapcsolódó, tehát egymáshoz kapcsolódó helyzetben. Egyes orvosi jelentések például szoros kapcsolatot mutattak ki az agyhőmérséklet és az ásítás gyakorisága között. Számos olyan orvosi állapot és vényköteles gyógyszer létezik, amely ugye növeli az agyhőmérsékletet, és ez bizonyítottan növeli az ásítás előfordulását is. Még vannak olyan egészségügyi állapotok, illetve gyógyszerek, amelyek az agyhőmérséklet csökkentését eredményezik, és ezek csökkentik az ásítás előfordulását. Az agyhűtés hipotézise segít megérteni az ásítás és az alvás közötti kapcsolatot is, mivel az agy és a testhőmérséklet jelentős változásai a reggeli és az esti órákban következnek be, amikor az ásítás ugye nyilván tapasztalatunk alapján is a leggyakrabban fordul elő. Az agy és a testhőmérséklet például gyorsan emelkedik, amikor reggel felébredünk, és este elalvás előtt a legmagasabb általában. Az a tény, hogy az ásítás stressz hatására következik be, ezzel szintén összhangban van, mivel ugye a stressz és a szorongás a testhőmérséklet emelkedésével jár együtt, illetve hát ugye az, hogy folyamatosan cikáznak ott benne a gondolatok, stb., ez ugye nyilván emeli az agyi aktivitásunkat is. Tehát az agy lehűlési hipotézise magyarázatot adhat az állatok ásításában mutatkozó különbségekre is. A természetben ugye van például egy általános szabály, És ez pedig az, hogy a nagyobb dolgoknak tovább tart felmelegedni, illetve lehűlni is, mint a kisebbeknek. Ezért van az, hogy például egy nagy fazékvíznek ugye sokkal tovább tart forni a kisebbhez képest, illetve az is, hogy a nagy víztömegek, mint például ugye a Balaton, csak azután fagynak be, hogy a levegőhőmérséklete a fagypont alá süllyed jelentősen, de ehhez képest például a fagyasztóba bedobjuk a jégkocka készítőt, és egy-két órán belül ugye ott vannak a teljesen megfagyott jégkockák. Tehát hasonló módon gondolkodhatunk az ásítás agyhűtő hatásaira is. A nagyobb agyaknak is tovább kell hűlniük, mint a kisebb agyaknak. Ennek a jóslatnak a tesztelésére aztán a kutatók nemrégiben megvizsgálták azt, hogy az ásítás időtartamában mutatkozó különbségek összefüggnek-e az agymérettel. A különböző emlősök nagyobb csoportját vizsgálgatták, és az előrejelzésnek megfelelően a nagyobb agyú, de nem feltétlen nagyobb testű fajoknál hosszabb ideig tartott az ásítás, mint a kisebb agyú fajoknál. Végül pedig az agy lehűléséről szóló hipotézis segít azt is megmagyarázni, hogy miért fertőző maga az ásítás. Amit ugye lehet, hogy most is a hallgatók tapasztaltak, miközben minket hallgattak, én bemerem vallani, hogy egész eddig, ez alatt a felvétel alatt eddig 8-szor ásítottam, tehát rám mindenképpen erőteljesen ragályos.
Furcsa rám, egyébként nem hatott, én most így szerintem nem ásítottam még egyáltalán, mióta ezt elkezdtük.
Hát akkor jó neked. Lehet, hogy nem vagy annyira csorda szellemű, ugyanis ha az ásítás egy olyan agyhűtő mechanizmus, amely segít megváltoztatni a szervezet aktivitási szintjét, akkor az ásítás ragályos terjedése az egyedek között segíthet a csoport összes tagjának viselkedésének összehangolásában. Más szóval tehát, hogyha az ásítás segít felkészíteni például egy madarat arra, hogy a pihenésből a repülésre térjen át, akkor van értelme, hogy a raj többi tagja is összehangolja viselkedését és felkészüljön a repülésre. Tehát, hogyha az egyik madárka elkezd ásítani, akkor a többi madárka is elkezd ásítani, hogy nagyjából egy szintre kerüljenek.
Igen, igen, teljes mértékben. Az ásításnak, ugye, mint ezt az agyhűtő mechanizmusának, ez az új nézőpontja, ez több szempontból hasznos lehet, ugye amellett is, hogy javítja ennek a nagyon gyakori viselkedésnek az alapvető megértését, amely ugye nem sokan gondolnak, hogy ilyesmi folyamattal lehet kapcsolatban. Az ásítással kapcsolatos kutatások például javíthatják egyébként a gyakori ásítással járó olyan egészségügyi állapotok kezelését és diagnózisát, amelyekben az egyének nem képesek normális hőmérsékleten tartani az agyukat, illetve a testüket, ugye mint például sajnos epilepsziás betegeknél, vagy szklerózis multiplexben szenvedő pacienseknél. Ezen kívül az ásítás jobb megértése az még javíthatná a túlzott álmosság felismerését és leküzdését, vagy akár az agy teljesítményének javítását a hosszú ideig tartó figyelem és összpontosítás során. A stressz és az ásítás közötti kapcsolat megértése segíthet megérteni a nem emberi állatok érzelmi állapotát is, amelyek egyébként nem tudnak ugye velünk kommunikálni a legegyszerűbb megszokott módokon keresztül. Ezek után pedig, hogyha valaki legközelebb nekünk megemlíti, hogy az ásítás, az udvariatlanság vagy tiszteletlenség, bátorítsuk őket nyugodtan fel arra, hogy hallgassa meg ezt az epizódunkat, hogy többet tudjon meg ennek a viselkedésnek a hátteréről, a funkciójáról, és hogy ez miért egy fontos folyamat, és egyébként milyen menő folyamat, hogy milyen jól kitalálta az evolúció, hogy ez egy jól működő folyamat az agyunk hőmérsékletének az egészséges fenntartásához. Szóval ez nem udvariatlanság, ez csak egy egészséges funkció.
Így van, és azért abban is egy kicsit el kell mélyednünk, és csak gondolkozzunk el azon, hogy igen, jól kitalálta ezt az evolúció, de mégis milyen mechanikus folyamatról van szó. Tehát, hogy ahelyett, hogy mondjuk ugye az évmilliók során különböző olyan vegyületeket pumpálna az agyunk a szervezetbe, ugye hormonokat például, amik aztán segítik rögtön csökkenteni a testhőmérsékletet, vagy megemelik a véráramlás, stb. Ehelyett kinyitjuk a szánkat, ugye a szánk mögött, vagy hát a szájüreg mögött és mellett futó eregben aztán ugye azzal, hogy nagyon mély levegőt veszünk, mechanikusan hőcsere alapján ugye gyakorlatilag lehűtjük a vért, meg kipréseljük az agyból, aztán visszapumpáljuk a lehűtött vért. Tehát ugye ez azért nekem azt tekintve, hogy mennyire egy összetett rendszer az emberi test, és mennyire minden összhangban van, az, hogy gyakorlatilag kiengedjük a fáradt gőzt konkrétan, ugye az ásítással, ez egy nagyon érdekes és nem annyira fejlett folyamatnak tűnik. De ugye nyilván ehhez hozzátartozik az is, hogy miért változtassuk meg azt, ami működik, tehát ez ugye a fehérjék szintjén is már megjelent, ugye a fehérjék konzervációjában, tehát akár egy egérnek is vannak olyan fehérjei, például ugye a hisztonok, amik a sejtmagokban vannak, és arra tekerednek fel a DNS-ek, ami gyakorlatilag a legtöbb élőlény esetében szinte teljes megegyezést mutatnak, mert azt egyszer kitalálta az evolúció, az úgy működik, nem kell ezen nagyon sokat módosítani aztán.
Igen, hogyha valami egyszerű, de nagyszerű, akkor tartsuk meg.
Így van.
Szóval reméljük, hogy tetszett újfent ez a rész nektek, és hát nem ásítoztátok annyira szét magatokat, remélhetőleg, talán, mint Gergő. Én szerintem nem ásítottam egyáltalán. Vagy lehet, hogy csak ennyire ignoráns vagyok a saját testemmel kapcsolatban, és nem is tűnt föl, de szerintem nem. Pedig nem is ittam túl sok kávét, meglepő. Nem, mintha lenne köze, ugye, mint ahogy tudjuk most már ebből a részből. Szóval, hogyha ezzel kapcsolatban maradtak volna kérdéseitek, akkor nagyon szívesen várjuk őket a szokásos módokon, e-mailben, Facebookon vagy YouTube-on kommentek között, illetve várjuk továbbra is a téma ötleteiteket, amikből egyre többet és jobbat és jobbakat kapunk, és izgalmas részek lesznek készülőben így a következő hónapokban továbbra is. Illetve ugye várjuk Spotify-on hallgatóinktól a visszajelzéseiteket ilyen kis kérdőívek formájában, és hát várunk vissza mindenkit sok szeretettel a jövő héten is a következő epizódhoz.
Így van, köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok!
Sziasztok!